just take the same stream though. Oh my god, everyone is overtaking me, I'm so slow.
Üdvözlőjük hallgatóinkat! Ez itt a Slipstream Podcast 2020-as évadának negyedik adása. Ebben az adásban az orosz hétvégét, valamint a mudzsalői hétvégét is átbeszéljük néhány szóban. Műsorvezetőink ezúttal is Marosi Márk.
Hello, sziasztok!
Brajtigam Alexander.
Üdvözlöm én is a nézőket.
Valamint jó magam, Vágyi Alex Márk. Témáink. Lewis Hamilton. Szerencse, vagy tényleg komoly tudás? Mika Salo csalt, vagy az FIA inkonzisztens? Valamint Stefano Dominicali új szerepköre a Formula 1-ben. Kellemes szórakozást kívánunk!
Az elmúlt két helyszín tökéletes példája annak, hogy mi a különbség egy modern, Tilke által tervezett unalmas parkolópálya, mint Szocsi, valamint egy klasszikus, igazi old school versenypálya, mint Mugello között, a koronavírus miatt pótpályának, illetve pótpályának beugró olasz versenypálya igazi klasszikus versenyt hozott, tele izgalmakkal és drámákkal, és elgondolkodtatta a Forma 1 vezetőit, hogy akár talán jövőre is helyszínként legyen bent, más pályákkal rotálva.
Hát azt lehetett tudni egy ideje, hogy Chase Carey, a Forma 1 jelenlegi vezére leszeretne lépni posztjáról, és valakinek be kell úgymond szállnia a helyére, át kell vennie a Forma 1 vezetését, és eddig azért több jelölt is volt erre a pozícióra, de a legvégső döntés az Stefano Domenicalira esett. Ugye Domenicali, aki nem ismeri, azoknak elmondom, hogy ő volt a Ferrari-nál is vezető. Utána sikertelenségek után mondhatni végül is a Lamborghini-nél kötött ki, és hát most pedig megválasztották a Forma 1 élére. Voltak itt olyan hírek, hogy Toto Wolff is pályázott erre a pozícióra is, elméletileg a Ferrari is benne volt itt a vétózásba, viszont sok összeesküvés elméletet tud már maga az a tény is szülni, hogy Stefano Domenicali, aki egyszer a Ferrarit vezette, ő lesz most a Forma 1 igazgatója. Én nem hiszek ezeknek az összeesküvés elméleteknek, szerintem butaság ilyenekre gondolni. Nem látok ebbe semmi kivetni valót, szerintem Stefano Domenicali nagyon-nagyon is alkalmas erre a pozícióra, és kíváncsian várom, hogy milyen irányba fog ezután a Forma 1 tovább menni.
Igen, itt ugye volt említett Toto Wolff, és az a bizonyos lehetőség. Ha jól értelmeztem, olvastam ezzel kapcsolatban egy-két cikket, a hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban úgy szól, hogha jól tudom, talán 2 vagy 4 évig nem szabad úgymond a Formula 1 közelében lenni ahhoz, hogy valaki ezt a pozíciót megkapja. És ezt Domenicali sikeresen teljesítette is, hiszen már jó pár éve nincsen a Formula 1 közelében. Ha jól tudom, 4 éve. Tehát ő pont 4 éve van, azt hiszem, hogy ő lelépett a Ferrari-tól. És egy elég jó szakembert üdvözölhetünk Stefano Domenicali személyében. Remélem, hogy sportügyileg, igen, feldobja azért a Formula 1-et, és mutat egy esetlegesen jó irányt, vagy a jelenlegi irányt esetleg fönn tudja tartani egy elég magas szinten. Wolffal kapcsolatban még annyit hozzátennék, hogy nem lennék abba biztos, hogy ő ezt így el is vállalta volna. Tehát itt ugye terjengtek a sajtóhírek meg minden, de jelen pillanatban Toto Wolff egy olyan helyzetben van, hogy világbajnoki címeket bezsebel mondhatni ingyen, mert tényleg fantasztikusan megy a Mercedes csapata. Szerintem talán 2-3 év múlva, ha esetleg változnak az erőviszonyok, akkor lehet, hogy ő is így átgondolná ezt a szituációt, de most még nem hiszem, hogy lenne olyan szituáció, vagy olyan összeg, hogy meggondolja magát.
Hát és az összeesküvés elméletekre visszatérve, nézzük meg Zsantott FIA regnálás alatt hány világbajnoki címet nyert esetleg a Ferrari, nullát, és hát Ross Brown szerepvállalása után se nagyon látszik az, hogy megdőlne a Mercedes dominancia, és a Ferrarival megnyeretnék a bajnoki címeket, szóval ez az összeesküvés elmélet, hogy most jövőre hirtelen vagy 22-től BB autót csinálnak a Ferrariból, csak a szabályalkotók, ez egy eléggé naív elképzelés.
Hát ugye, amint az már az elmúlt műsorban is említve lett, ahhoz egy eléggé nagy szisztémaváltozás kell, hogy a Ferrari világbajnok legyen.
Így van, tehát szerintem se lehetne. Csak azért, mert egy bizonyos ember a Forma 1 élére kerül, szerintem manapság már azért nincsen ilyen lehetősége egyedüli személyként olyan döntéseket hozni, hogy direkten a Ferrarit ezzel segítse és világbajnok ki útra terelje őket, szóval ez szerintem ma már nettó elképzelhetetlen. Na de ha már a Ferrari szóba került, akkor szerintem kanyarodjunk is rá a Ferrari ezredik futamára. Ez pedig Mugello volt, ahol hát hiába ezredik futam, hogyha úgy nézzük, akkor ünnepelhettek is, mert kettős pontszerzés, de így kimondva meg aztán mégse annyira ünnepélyes ez a dolog, mert annyira alapdolognak hangzik a Ferrari-tól a kettős pontszerzés, de az idei év tényleg azt mutatja, hogy ha mind a két autó pontot tud szerezni, az már egy nagyon jó futamnak számít. Tehát elérkezett ez az ezredi futam, és talán mikor tavaly tervezgették, tavaly már talán gondoltak erre, hogy valamiféle nagyobb keretet kéne adni ennek az ünnepségnek, akkor nem gondolták volna, hogy egyébként egyrészt itt lesz egy koronavírus, másrészt pedig, hogy ennyire ne menjen nekik a szekér. Nagyon sajnálom, hogy pont egy ilyen időszakra, pont egy ilyen évre jutott ki egy ilyen forduló, ami tényleg egy óriási szám. Maga a verseny egy elég jó verseny volt, izgalmas a sikeredett, és megmutatta azt is, hogy milyen reakciókat tud kihozni a pilótákból egy olyan pálya, ahol még nem mentek előtte, illetve hát a mezőnyből egy-két pilóta, jó mondjuk néhány pilóta már vezetett itt más open wheel formula autót itt, de Forma 1-es autókkal itt még nem mentek, és hát elég káoszos futamot láthattunk. Sokan a pályát okolták egyes esetekért, de itt igazából minden a pilótákon múlt. A pálya az szerintem az egyik legjobb pálya a világon. Nektek hogy tetszett a verseny? Mi volt a legjobb pillanat? És mi az, ami összességében a legjobban megmaradt nektek erről a futamról?
A hangulata. Leginkább a hangulata, és nem csak azért, mert most a felett mezőn kiesett, és tényleg voltak meglepetés eredmények, például Albon dobogója, vagy hasonló. Nem biztos, hogy mindig itt izgalmas futamok lennének, hogyha minden évben ellátogatna oda a Forma 1, de hát inkább végignézek két unalmas Mugello-i hétvégét, mint egy izgalmasat Szocsiban, mert egész egyszerűen ez az old school jelleg, ezek a félig döntött kanyarok, a hosszú egyenes, a Suzukára emlékeztető részek. Nagyon kevés pályát láttam még ez alatt az idő alatt, amióta Forma 1-et nézek, ami jobb lenne Mugellónál. Hát én remélem, hogy valahogy össze tudják hozni, hogy több évre is itt maradjanak a naptárban, mert tényleg még akár legendás helyszíne is lehet a Forma 1-nek, hogyha meg tudna maradni sokáig.
Nekem személy szerint ugye az egész hétvége tetszett. Személy szerint én sem nagyon vártam, hogy nagyon izgalmas futamot, de nagyon meglepődtem. Viszont nekem abból a szempontból is tetszett ez a hétvége, hogy ugye több szempontból is mondtam, történelmi hétvége. Az első hétvége ugye Mugello, ahol már rendesen nézők előtt tartották a futamot ugye a koronavírus után, valamint ugye a Ferrari ezredik hétvégéje, Szóval elég jó hétvége volt, és még ugye mellé még Stefano Domenicali bejelentése is. Ha a versenyből kell egy érdekes pillanatot kiemelnem, nekem személy szerint az a Stroll eset lenne. Tehát én ott rengeteg visszajátszást néztem, és nem nagyon értettem, hogy ott a baleset az hogy történt. Ezt nagyon Strollig se értették, és ha jól nézegettem a cikkeket erre, úgy biztos választ nem is kaptunk, hogy most defekt volt, vagy felfüggesztés.
Így van. Elég furcsa eset volt az a Stroll baleset. És hát pont egy új verziójú aero csomag volt az autón, aminek nagyon fontos lett volna, hogy egyben maradjon, hiszen akkor ugye Perez is megkaphatta volna a saját autójára Szocsiban ezt a csomagot, de mivel sajnos ez lényegében használhatatlanra tört, így meg égett, így hát az új elemet, amit legyártottak, azt megint Stroll autójára kellett tenni, és Pereznél maradt a régi csomag. Nagyon furcsa eset volt, de volt ezen a versenyen még egy nagyon furcsa eset, ez pedig az a bizonyos újraindítás.
Ahol a többség a hátsó résznél Bottast okolta. Grosjean volt azt hiszem a leghangosabb szószólója annak, hogy ezt az előlévők rontották el.
A szabály kimondja ugye, hogy ha jól tudom, akkor a versenyző megválaszthatja, hogy a célegyenesig ő mikor akarja elindítani a futamot. Bottas, ha jöttem, Bottaszék elkezdtek problémázni, vagy a hátsó régő, hogy későn lett lekapcsolva a safety car-nak a lámpája, meg minden. Viszont onnantól kezdve, hogy a safety car bement a box utcába, onnantól kezdve Bottas diktálta a tempót, az már az ő felelősség, hogy mikor indítja el, a mezőny többi részének őt kell követnie. Bottas úgy döntött, hogy a lehető legkésőbbi pillanatban elindítja a rajtot. Ezt a többiek egy kicsit elnézték, ők azt hitték, hogy egy fokkal korábban fogja indítani, és amiatt lett egy elképesztően gyönyörű tömegbaleset, ugye idézőjelbe véve a gyönyörűt. Azt most nem tudom, ha jól tudom, talán, hát négy kiesője minimum volt, de szerintem volt az hat is. Nagyon komoly baleset volt, és megmutatta ez az eset, hogy ezeket a szabályokat még egy picit át kell nézni. Kicsit még azért meg kell találni a úgymond betöltendő biztonsági kiskapukat, tehát azokat a kiskapukat, amelyek a biztonság javára, amelyek a biztonság rovására mennek. Tehát ezeket a kiskapukat még be kell tölteni. De ezt az újraindítást én azt nagyon szerettem, mert nem az volt, hogy már a harmadik szektor felében már elindult a futam kb., hanem tényleg egy ilyen, én ezt ilyen indikáros rajtnak szoktam nevezni, amikor az utolsó pillanatban elrajtol a mezőny. A kedvencem kiszámíthatatlan, semmiből jön, és bármi történhet az első pár száz méteren.
És ha úgy vesszük, akkor azt hiszem egy vagy két éve Verstappen Bakuban hasonlót csinált, ugyanúgy elhúzta a végéig, ott meg nem történt, szóval ez nem az újraindítási szabály hibája, egyszerűen csak így adta ki most a gép.
Igen, rendkívül sok folyamat zajlott le, aminek a következménye lett ez a baleset, ugye feltúrlottak az autók, tehát ez nem csak egy pilótán múlott, ez egy ilyen döntések sorozata volt, aminek ez lett a következménye. Többen gyorsítottak, aztán lassítottak, akkor megpróbálták hátulról kikerülni, és akkor volt, aki nem látta, ugye, hogy az előtte lévő autó előtt is van valaki, és akkor így belerongyolt a hátuljába, és így már mindenki tudja, hogy mi történt innen. Tehát én sem okolnék senkit ezért a hibáért, ez így alakult. Elég látványosra sikeredett ez a baleset, de szerencsére mindenki karcolások nélkül megúszta.
Tehát ugye ezek után piros zászló történt, amely után a mezőny elég szépen elindult. Itt ha jól tudom, nem is nem volt semmiféle úgynevő akció. Ezek után történt ugye a Stroll-féle baleset, egy újabb piros zászló, ezt ha jól tudom. két héten belül ez a harmadik piros zászló volt, szóval eléggé szépen összejöttek ezek az olasz hétvégék. Végül pedig a második piros zászló után egy elég szép futamot látva, egy elég szép futam után Lewis Hamilton megnyerte a Mugello-i nagydíjat, a Toszkán nagydíjat, mögötte Valtteri Bottas, és hát csoda történt, mondhatni. Alexander Albon megszerezte karrierje első dobogóját a Red Bull Racing-gel, egy olyan futamon, amin volt baleset, volt káosz, és ő nem volt benne. Elképesztő futam, elképesztő küzdelem, és egy megérdemelt dobogó. Ezek után pedig következett az orosz hétvége, amitől nem vártunk túl sokat, és nem is nagyon kaptunk túl sokat. Az FIA hozott érdekes döntéseket a hétvégét illetően, a kettes kanyarral kapcsolatban, aminél úgy határoztak, ez már a szokásos szabály, hogyha valaki levágja a kettes kanyart, akárha a narancsárga hurkára rámegy, akkor a kis bójáknál kell ugye visszamenni. Viszont ez egy olyan probléma volt, hogy a bóják a szokásosnál szűkebbek voltak, így hát érdekes volt rajtuk átmenni, és ebből volt is azért egy-két probléma. Ebbe bele is futott egy-két pilóta, például Lewis Hamilton a Q2-ben, aki majdnem kiesett, de végül egy érdekes eseménynek köszönhetően nagy nehezen bejutott a Q3-ba.
És hát most megszólalhatnának a Vettel utálók, ugyanis eldobta sajnos az autót. Túl sokat akart, ezt ő is egyébként így mondta, hogy túl sokat akart kihozni az autóból. Túllépett a határon, átesett a ló túloldalára, és ezzel a falban végezte. Most én nem akarok senkit mentegetni, de szerintem ez egész évből lehet látni, meg főleg ebből a nyilatkozatból is lejön, hogy egyszerűen csak jót akar Vettel is, és ki akarja sajtolni a lehető legtöbbet, és most nem sikerült, most egy kicsit túl sokat akart. Ez ilyenkor benne van, lehet akárhányszoros világbajnok valaki, volt, amikor Hamilton is eldobta már ugyanúgy időmérőn, szóval ez bárkinél előfordul, szerintem versenyen cikibb hibázni, mint időmérőn. És ugye ezzel a balesettel piros zászlót idézett elő Sebastian Vettel, és hát Lewis Hamilton így tényleg nagyon közel került a kieséshez. Valahogyan épp annyi ideje maradt Hamiltonnak, hogy megcsináljon egy kört, és itt is aztán elkezdek terjengeni az interneten képek arról, hogy Hamilton már pont nem kezdhette volna meg a körét, mert lejárt az idő, de a lényeg az onboard felvétel, ahol tökéletesen látszik, hogy már átszelte a rajtszélvonalat, amikor a lámpák pirosra váltanak. Tehát Hamilton teljesen nyugosan kezdhette meg azt a kört, és ezzel megmentette lényegében a hétvégéjét.
Hát a Vettel balesetre visszatérve én csak annyit tudok mondani, hogy az idei Ferrarival igazából csak úgy tudsz valamire jutni, hogyha túl sokat akarsz, mert hogyha túl keveset, akkor meg igazából sehol se vagy az időmérőn. Benne van ez a hiba, igazából idén nem lehet se Vettelt, se Leclert nagyon vizes lepedő alá húzni. Egyszerűen ezzel a Ferrarival túl sokat kell akarni, néha át kell menni a határokon. Aztán most ebből néha balesetek születnek. Hát Hamiltonnak meg megint azt mondom, hogy ekkora mázli faktora embernek nincs mindenki. Ezzel nem érdemet veszek el, ez csak egy tény megállapítás, hogy pont egy másodperccel előtte is igazából ezen múlott a pole pozíció, hogy most 15. helyről vagy első helyről tudott rajtolni vasárnap.
Bizony, Hamilton így végül is a Q3-ban is szerepelni tudott, ahol megszerezte a pole pozíciót, és a verseny, hát igaz, hogy egyen lágyabb keveréken rajtolt, mint Verstappen és Bottas, De azért benne volt bőven az, hogy Hamilton ezt be fogja tudni húzni. Aztán még a rajt előtt hallottunk már híreket arról, hogy Hamiltont vizsgálják, de én ennek nem tulajdonítottam nagyon nagy jelentőséget egészen addig, amíg meg nem jött az üzenet konkrétan, hogy Hamilton 5 másodperces büntetés kapott, ráadásul ebből 2-t is. Még a kommentátorok se értették elsőre, hogy miért van kiírva 2-szer az 5 másodperces büntetés. Weber Gabi szó szerint azt mondta, hogy és megkaptuk a megerősítést arra, hogy 5 másodpercet kapott, de igazából az egy másik 5 másodperces büntetés volt. Tehát összességében Hamilton 10 másodperces időbüntetéssel kellett, hát nem megkezdeni a versenyt, de azért már az első szakaszában a versenynek ez nyilvánvalóvá vált. Hamilton részéről egyértelmű elégedetlenség és értetlenség volt a jellemző. Azt kérte konkrétan a rádióba, hogy mutassák meg neki, hogy hol van ez leírva a szabálykönyvben, ami egy elég buta megnyilvánulás volt Hamiltontól. Szerintem, hogyha itt csöndbe marad, akkor mindenki jobban jár.
Elég csak Ricardóra gondolni, aki megkapta az 5 másodpercet, az amúgy buta kettes kanyaros szabály után is csak annyit mondott, hogy oké, akkor gyorsabban megyek.
Igen, hát ha már kettes kanyar, és ha már rajt, hát itt meg lehet mutatva, hogy amúgy mire képes a kettes kanyar. Carlos Sainz egy elég jó rajtot vett az orosz nagydíjon, viszont elérkeztünk a kettes kanyarhoz, amelyet sikerült levágnia, kicsit túl későn fékezett, és úgy gondolta, hogy egy fokkal gyorsabban veszi be azokat a bálákat, vagy a bójákat, mint ahogy kellene. Ennek meg is lett az eredménye. Bal elsővel belevágódott a falba, kitört a felfüggesztés, ő meg a pálya közepén kötött ki. És ebből még volt jó pár probléma ebből a kettes kanyarból, mint például, hogy ugye Ricardót megbüntették, amiért ő nem is ment el a bójákig, hanem ő szépen visszament a pályára, hát ha nem veszik észre. Valamint Román Grosjeannak is volt, azt hiszem, talán Vettellel egy esete, ahol ki lett terelve a pályáról. Ő egyszerűen feladta az egészet, és letarulta a bójákat, és ha jól tudom, ezért ő is megkapta az 5 másodpercét. Ebből a szempontból egy eléggé kaotikus hétvége volt az orosz is, de a futamon egyébként nem volt semmi nagyobb probléma.
A Grosjean és a Ricardo eset, amit mondtál, az a kettő mutatja meg igazából az FIA teljes impotenciáját ehhez az egész szabályalkotáshoz, mert Ricardo körülbelül csak lecsúszott az ívről. Azzal semmi előnyt nem szerzett, sőt, mivel a buckán átvágott, ezért még vissza is lassult, és azért kapott 5 másodpercet. Grosjean viszont azért, hogy elvitte a Hungaroccel táblákat, azért például semmit nem kapott.
Tehát ugye, amint kijött a Hamiltonnak a 10 másodperces büntetése, elkezdtek terjengeni a pletykák, hogy bizonyos sajtóinformációk, vagy sajtók ezt már így biztos információként kezelték, még a rajt előtt. Tehát, hogy még a rajt előtt, és ez a sajtó, ezt kérem szépen, ez a Finn TV volt. Ezzel kapcsolatban annyi volt az érdekes, hogy korábban az orosz nagydíj negyedik sztjuárdja, jelen esetben Mika Szálló korábban a Finn TV-nek a szakértője volt, és itt felröppentek olyan dolgok, hogy lehet, hogy Szálló ezt már így tudta jóval korábban, és szépen kifecsegte ezeket az információkat. Ezzel kapcsolatban az is érdekes volt, amikor kaptunk egy képet a race control-tól, tehát a versenyigazgatói szobából, akkor látszódott Szállónál, hogy szépen az asztalán van a telefonja, és ez is így kicsit így beindította a gépezetet, és itt nagyon elkezdtek neki menni Szállónak, hogy biztos miatta van ez, biztos miatta van az egész botrány. És hát emiatt is, meg végül az FIA is ugye úgy döntött, hogy inkább jobb lesz, hogyha behívatja Hamiltont és a Mercedes-t is egy beszélgetésre, ahol kiderült, hogy a Mercedes egyébként beleegyezett abba, hogy Hamilton a pálya széléről kezdje a rajtpróbákat a verseny előtt még, így a végső büntetés ugye megmaradt a 10 másodperc időbüntetés, viszont a két büntetőpontot visszavették Hamiltontól, cserébe a Mercedes kapott egy 25 ezer eurós bírságot. Ti mit gondoltok erről?
A Mercedes valahogy mindig ki tudja magyarázni magát. A szabály szerint jogos, hogy végül is, hogyha tényleg megvoltak a bizonyítékok erre, akkor nem tudunk ezzel mit csinálni. Jogos, úgymond, hogy a csapatnak adták át a büntetést, de személy szerint én mégis azt preferáltam volna, hogyha azt mondják, hogy oké, de a versenyzőnek ismernie kell a szabálykönyvet, a versenyzőnek tudnia kell, hogy szabad és hogy nem szabad próbarajtot csinálni, tehát a versenyzőnek kell vállalnia a következményeit, hogyha valamit elront. Szóval én személy szerint megtartottam volna azt a két büntetőpontot, és nem a csapatot büntettem volna, de valahogy a Mercedes mindig talál valamit, amivel meg tudják győzni az FIA-t, és hát örülünk vagy nem, most ez van. Igazából annyira nem befolyásol semmit, oké, Hamilton nagyon közel került volna egy versenyes kitiltáshoz, ami azért valljuk be, rendkívül érdekesen hatott volna egy ilyen alapból őrült időszakban, egy ilyen őrült szezon során még a világbajnoki éllovas és címvédő egy versenytől való eltiltása az egy óriási blama lett volna, de nem hiszem egyébként, hogy ez bekövetkezett volna, úgyhogy nem változtat semmin a tény, hogy most nem Hamilton kapta a büntetőpontokat, hanem a csapat kapott pénzbüntetést, de mégis azt mondom, hogy én nem így döntöttem volna.
Én ezt az egész steward rendszert nem értem. Tehát ott volt az első futam ugye Spielbergben, a szombati Hamilton sárga alatt nem lassítunk le. Ugye akkor nem adták meg neki a büntetést, majd vasárnapra valahonnan a stewardok találtak, vagyis hát a Red Bull egy olyan információt, egy olyan videófelvételt, amit akkor nem. Most is ez történt, hogy megadják a büntetést, a büntetőpontot, úgyhogy az egész rádiót tudják nézni a futam előtt is, majd a Mercedes valahogyan talál egy olyan rádiófelvételt, vagy tud mutatni olyan rádiófelvételt a futam után, ami miatt visszavonják a büntetést. Azt a két büntetőpontot úgy, hogy ugye a kiszivárogtatott információ szerint 4 büntetőpontot kapott volna Hamilton, amivel összejött volna 12 pont és a futameltiltás. És ugye szállót sem értem, hogy ugye mondja, hogy ez nem igaz. Viszont, hogyha nem igaz, akkor honnan tudta a Fin TV a 10 másodperces büntetést? Hát elég érdekes ez az FIA steward rendszere. Szocsiban megint beigazolódott, hogy itt azért vannak nagyon komoly problémák, mind kommunikációban, mind pedig tevékenységben. Hamilton blamája után a csapattárs Bottas igazából egy elég egyszerű és hát már-már unalmas futamot zárhatott. Nagyon nagy különbséggel nyert, vagyis megnyugtató különbséggel nyert Verstappen előtt, és talán esetleg, bár Hamilton visszaért a dobogóra, meg tudott ragadni még egy utolsó szalmaszálat a világbajnoki cím esélyéhez.
Hát hiába. Azért így is elég nagy hátrányban van Bottas, és nagyon sok ilyen hétvége kellene. Tehát mostantól majdnem minden hétvégének ilyennek kéne lennie, hogyha tényleg szeretne Bottas esélyesként odaállni a rajtrácsra az utolsó futamon. Én őszintén megmondom, hogy nem nagyon nézem ki belőle, és szerintem Hamilton ezt már félig a zsebében érezheti ezt a címet. Egy olyan mentális fölényt is látok Lewis Hamiltonnál, egy valami plusz motivációt nála, talán a Black Lives Matter miatt is, ami pont annyi pluszt ad neki, hogy akárhogyan reagál Bottas, arra mindig tud reagálni Hamilton. Akár mit talál Bottas, mit tudom én, látszik, hogy szabad edzéseken végig elő van, akkor is Hamilton mindig valami icipici dolgot, de elő tud húzni, és Bottas elé kerülni a Q3-ba, vagy később a versenyen, de valamiféle előny, vagy akár a szerencse, ezt is nyugodtan kimondhatjuk, hogy Hamilton azért jóval szerencsésebb pilóta, mint Valtteri Bottas. Tehát Hamilton mellett valami mindig ott van. Hogyha nem is a saját teljesítménye, akkor is a legutolsó dolog, a szerencse, az még mindig Hamilton mellett áll.
Bottasban én picit azt érzem, hogy néha többet akar mutatni, mint amit igazából tud. Tehát olyan szinteket akar megugorni, amit sajnos ki kell mondani, nem tud. És ezért volt jó 2016-ban Rosberg, mert ő felmérte a helyzetet, meditált, rákészült 16-ra, és meg tudta verni Hamiltont, mert fölállított egy hozzá képest elvárható szintet, és ezt meg tudta ugorni, mert arra képes volt. De Bottas most olyat akar megugorni, amihez nincs meg a kellő beleszületett tehetsége, nincs meg a kellő mentális fölénye Hamiltonnal szemben, és ebből jönnek azok a rádiózások, amik jól hangzanak, csak most mit kezdjem vele az ember, hogyha ez évente 5-ször van a 17-ből.
Ugyanazt tudom mondani én is, hogy tényleg nincs meg az a nyers tehetsége, ami kell egy profi bajnoki címhez. Tehát ezt ki lehet mondani, ezt ki is. Azt, hogy mi ezt most kimondjuk, ez tényleg nem érhet senkit meglepetésként. Bottaszt egy második számú pilótaként igazolt el a Mercedes. Tehát ez annyira egyértelmű dolog, hogy ezt tényleg még a vak is látja, hogy tényleg csak egy második számú pilótaként szerződtette le a Mercedes. Valahol nagyon titkon még reménykedem, de reálisan látom, hogy úgy sem fogja megugrani még a Rosberg szintet sem. És ilyen szituációknál az egy jó kérdés, meg érdekes, hogy akkor ezek a rádió üzenetek, hogy to whom it may concern you, fuck you, meg ilyesmi, tehát hogy ezek így hogy jönnek tőle. Egy biztos, nagyon érdekesek ezek a megnyilatkozások Bottas részéről, mert én ezt most így kimondom, de nincs mire.
A következő helyszín a németországi Nürburgring és az Eiffel nagydíj, ahol már a szabad edzésen eldőlhetnek dolgok, illetve már a szabad edzés is mutathat egy-két versenyzőnek elég aggasztó előjeleket a jövőre nézve, ugyanis a Ferrari Driver Academy megérkezett a Forma 1-be, még ha csak az FP1-re is. Ugye Mick Schumacher majd az Alfa Romeo-t fogja vezetni az első szabad edzésen, ami Giovinazzi-nak lehet egy kellemetlen másfél óra, valamint ugye Callum Aylott a Haasnál, ami mint Magnussennek, mint Grosjeannak lehet egy intőjel, főleg úgy, hogy ugye Perez nagyon pletykálják, hogy a Haasban folytatja jövőre, és ugye Schwarzman is ott van, bár őt majd csak Abu Dhabiban fog tesztelni, de azért ez lehet egy jel a jövő évi pilóta párosokról.
Igen, itt az elmúlt napokban, hetekben nagyon cikkeztek arról, hogy Räikkönen hosszabbítana, valamint, hogy Schumachernek is van esélye jönni, amire jelen pillanatban van egy reális esély, mivel hogy a Formula 2-es tabellát jelen pillanatban vezeti elég szép előnnyel, ha jól tudom, talán tizenvalamennyi ponttal, tizenvalahány pont előnnyel. Elég jó szezon van eddig mögötte, és fog még jönni egy elképesztő verseny, egy Sahir nagydi a bahreini időzajeles oválpályán. Hogyha azt a hétvégét ugyanilyen gyönyörűen tudja hozni, akkor minden esélye megvan tényleg, hogy megnyerje a Formula 2-es bajnoki címet. Az meg, mint jól tudjuk, az ingyen jegy a Formula 1-be.
Legkésőbb szerintem két év múlva, de akár már jövőre is legalább az egyikük, de lehet, hogy kettő, vagy lehet, hogy mind a hármuk ülést fog kapni, és szerintem ez a teszt, ez nem igazán, ez a teszt, ez inkább csak, vagy ez a szabad edzés, ez inkább csak formalitás lesz, és nem igazán fogja befolyásolni azt, hogy melyikük hogyan fogja tudni folytatni. Szerintem lassan most már elérkezünk az évnek arra a részére, ahol kiosztják a lapokat, és szépen tisztává válik, hogy ki hol fogja folytatni.
Ennyi volt tehát a Slipstream idei negyedik adása, amiben megbeszéltük a Toszkán és az orosz nagydíj történéseit. Adásunkat meghallgathatják Spotify-on, Deezer-en, Google és Apple Podcast-en is, valamint a leírásban a Facebook és Insta oldalunk is megtalálható. Hamarosan jelentkezünk a következő résszel, viszontlátásra!